a mai este a lelkiismeretünkről lesz szó. A lelkiismeretről mit tudhatunk meg. Így egy olyan igét vettem alapul, amit szeretnék itt most felolvasni, amely úgy gondolom, hogy mindannyiunknak a törekvése kell, hogy legyen. Tehát, hogyha valahogy ide eljutunk, mint ahova Pál apostol eljutott, és amit itt megfogalmazott, akkor ez nagyon jó dolog. Ez az apostolok cselekedeteiben van megírva, a 24. fejezet 16. verse. Tehát apostolok cselekedetei, 24. fejezet 16. versét így fönnállva hallgassuk meg. És ő ott így fejezi ki Pál a lelkiismeretével kapcsolatos dolgot. Tehát Apcsel 24.16. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Egyszerűnek tűnő fogalom, lelkiismeret, de mégis rendkívül bonyolult összefüggéseket mutat az embernek a lelkiismerete. Esetleg hagyj mondjak néhány olyan dolgot, amit közben utána olvasva mások is, mert nagyon sokan is megfogalmazták a lelkiismeretet, akár költők is, versek is vannak róla. Van olyan vers, aminek az a cím, hogy lelkiismeret, tehát sok-sok mindenben lehet tájékozódni, de talán a filozófusok azok, akik megfogalmazták az évek folyamán a lelkiismeretről az ő tudásukat. Ezek közül néhányat csemegében hoztam ma estére. Az egyik így hangzik. A lelkiismeret az a képességünk, amelynek köszönhetően közvetlenül kerülhetünk kapcsolatba önmagunkkal. Tehát önmagunkkal kapcsolatba kerülhet az ember a lelkiismereten keresztül. Aztán nagyon érdekesen fogalmaz valaki, kitüntetett módon szól a lelkiismeretről, mint olyanról, amely elvezeti az embert a boldogsághoz. Ha figyelünk rá, hallgatjuk az ő hangját. A lelkiismeret azért kitüntetett jelentőségű, mert jelzéseket ad a boldogsággal és a jóval kapcsolatban. Jelzi, vajon így kell-e élni ahhoz, hogy eljussunk a boldogsághoz? Vajon ezek a cselekedetek és szokások vezetnek el a vágyott célhoz? Tehát ez is egy nagyon érdekesen van megfogalmazva, hogyha valaki figyel a lelkiismeret hangjára, eljuthat a boldogsághoz, írja egyik filozófus. Aztán Kat német filozófus az 1700-as években nagyon röviden fogalmazta meg, a belső ítélő széknek a neve lelkiismeret. Hát ez is egy nagyon szép megfogalmazás, frappáns, tömör, és ilyen tekintetben éreztük is azt, hogy ez az, aki megítél bennünket, a mi tetteinket, cselekedeteinket. Na de nézzük most meg, hogy a Szentírás mit tanít nekünk. Mert azért mégis az a mérvadó, mégis az az, amit szeretnénk követni. Mi a lelkiismeret? Hát ha a szó eredeti jelentését akarjuk megvizsgálni, akkor az Ószövetségben nem is találunk ilyen szót, hogy lelkiismeret. Tehát ez hiányzik, ez a fogalom a Ószövetségből. Ez nem azt jelenti, hogy az Ószövetségben nem található meg, és nem adná vissza a Szentírás, hogy van az embernek lelkiismerete, csak ott lélek szóval, vagy szív szóval van kifejezve, és ha elolvassuk azt az igeverset, akkor egyből megértjük, hogy itt a lelkiismeretünkkel kapcsolatosan olvashatunk valamit, majd fogok is idézni több ilyen ige helyet, amely a magyar fordításunkban úgy is van megemlítve, tehát még ilyen is van, hogy lelkiismeretet fordítanak ott, ahol talán lelket vagy éppen szívet kellene fordítani. De az Új Szövetségben viszont már ismert maga ez a szó, 30-szor fordul elő az Új Szövetségben, és főleg a levelekben olvashatunk a lelkiismeretről. És hát az ottani filozófusoknak a szava volt ez, amit itt Pál és akár Péter is bevesz, és a Bibliában leír, és említés lesz róla. tehát ilyen tekintetben ragadja meg az akkori filozófusoknak a szövegét, és kerül bele a Szentírásunkban. Maga ez a szó, szüneidészis, amely azt jelenti, hogy tudat, lelkiismeret, ez a görög szóból ered, hogy szünoida, amely tudatában van valaminek, vagy valaki tudtával beavatott jártas valamiben. Hát ez megint majd fog majd valamire vezetni, majd ahogyan haladok előre és mondom a lelkiismerettel kapcsolatos dolgokat, de tudatot jelent, ismeret, lelkiismeret, szellem, önismeret, még valaki így is fordítja, és hát tudatában van valaminek, valaki tudtával beavatott jártas. Hát nézzük meg, hogy mi is a lelkiismeret, most már nem a szó jelentésében, hanem mit tudhatom meg a Szentírás alapján. Az embernek az a fajta belső képessége, amellyel meg tudom ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogyha rosszat cselekszek, akkor az nekem rossz érzés lesz. Ha jót cselekszek, mert hallgatok a hangjára, akkor hoz egy megelégedettséget az életemben és az életünkben. Tehát ez egy ilyen belső érték, amely az embernek a bűnösségére hívja fel a figyelmet, és visszatartó ereje is tud lenni, hogy ne tegyen meg azt, amire figyelmeztet. Mert még a bűn megtétele előtt képes jelezni, képes szólni. De akkor is szól, amikor átlépem a határokat, nem hallgatok rá, és megteszem, amit megteszek, akkor pedig elkezd vádolni. Akkor pedig elkezdi azt a rossz érzést, azt a furdalást az ember szívében és lelkében megtenni. Hogy hozzak föl egy nagyon szép bibliai történetet a lelkiismeretre, na tehát ahhoz, hogy beszéljünk róla egy kicsit, meg kell említeni magát a történetet. Dávid, amikor Nábállal konfliktusba kerül. Ugye Dávid, aki őrzi Nábál juhait, meg pásztorait ott kint a mezőn, aztán meghallja, hogy nyílják a juhot és a bárányt, és küldi az ő küldötteit, munkásait, szolgáit Nábálhoz. Akkor Nábál nagyon csúnyán viselkedik Dávid szolgáival. Azt mondja, ki az a Dávid? Ki az az Isai fia? Manapság sok olyan szolga van, aki elszökött urától. Talán fogjam a kenyeremet, vizemet, levágott marháimat, amelyeket a nyíróknak levágtam, és adjam oda olyan embereknek, akikről azt sem tudom, hová valók. Erre megfordult a Dávid legényei, és visszatértek. Amikor megérkeztek, elmondták neki mindezeket. Akkor ezt mondta Dávid az embereinek. Kösse fel mindenki a kardját, és felkötötte mindenki a kardját. Dávid is felkötötte a kardját, és felvonult Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott van ott a fölszerelésnél. És nagyon bosszos lett Dávid, nagyon haragos lett Dávid, és ezt mondta, bizony hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségeivel mi most és mindenkor, hogy reggelre semmi sem hagyok meg mindabból, ami az övé. Még egy kutyás sem. Tehát itt még nem olvasunk lelkiismeretről, csak maga a történetről. Dávid haragra gerjed, indulatba jön, embereit is felhasználva megy, hogy gyilkoljon, hogy bosszút álljon, hogy még a kutyás sem hagyja életben. Igen, ám csak közben Nábál felesége, Abigail meghallotta, hogy milyen ostobaságot csinálta férje ura. És tudta, hogy ez veszélyes. És felnyergeli Szamarát, magához veszi az ajándékokat, és megy Dávid elé. Megy, mielőtt még baj lenne. És találkoznak is. Találkozik Abigail Dáviddal. És Abigail nagyon bölcsen, nagyon alázatosan próbálja fékezni, és hogy mondjam így, a lelkiismeretére ráhatni Dávidnak, ami sikeres is volt. De nézzük meg, hogy hogyan fogalmaz. Ha majd az Úr véghez visz az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, Uram, a lelkismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkedd meg szolgálódról. Ne furdaljon, Uram, a lelkismeret, hogy ok nélkül ontottál vért. Tehát rá hat a lelkére Dávidnak, és elmondja, hogy ennek következménye lesz Dávid, mert a jövőben erre vissza fogol emlékezni, és a lelkismeret fog bántani téged, hogy ilyet tettél, hogy bosszút álltál, hogy nem az Istenre hagytad ezt. És hát Dávid ilyen tekintetben hallgat Abigailra. Hát, hogy nagyon érdekesen fordítja ezt, akkor ó Uram, ne legyen ez neked bánkódásodra és szíved fájdalmára. Tehát itt mondtam, hogy ugye a szív jön elő az igazi fordításban, a szó szerinti fordításban, hogy ok nélkül ontottál vért. Szíved fájdalmára. Amikor elkövetünk valamit, a szívünk is fáj. Az nem az Isten akaratával egyezik. Amikor vétkezünk, és ez a mi lelkiismeretünk, fáj, bánt, furdal, és megszólal bennünk. Dávidot bántotta a lelkiismeret akkor is, amikor véghez vitt valamit. Ugye itt nem vitte végbe, de valamikor végbe vitte a bűnt, és ott pedig népszámlálás rendelt az országában, és akkor így olvasok a Bibliában. Dávidot azonban bántotta a lelkiismerete azután, hogy megszámláltatta a népet, és ezt mondta Dávid az Úrnak: nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem, most azért bocsáss meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem. Tehát rájött arra, közben valahogy nem jött rá, hanem utólag, hogy nem volt jó ezt tennie, és bántotta a lelkiismeret. De van egy nagyon jó dolog ebben. Olvasunk arról is, hogy a bánkódó, a bántó lelkiismerettel hova megy? Az Istenhez. Hova fordul? Az Istenhez. Ő tudja megbocsátani a bűnt, ő tudja elvenni a lelkiismeretnek a furdalását, bántását, csak ott az Isten jelenlétében élhetjük ezt meg. És hogyha te is bánkósz a bűn miatt, lelkiismeret furdalásod van, akkor jöjj az Istenhez. Rendezzed, ha kell, akkor egy embertársaddal, mert akkor se fog megszűnni, ha őt megbántottad, megvallhatod a bűnt az Úrnak, de a lelkiismeret furdalás majd ott fog majd el megszűnni, hogyha az emberi kapcsolatomban is rendbe tettem a dolgaimat, és az Istennel is rendben vagyok, tehát ezt is figyelembe kell venni. De ha az Úr előtt vétkeztem, akkor ő előtte kell rendeznem, és látjuk ezt, hogy hogyan teszi Dávid. Az ő zsoltárában, az egyik zsoltárban nagyon le is írja, hogy milyen borzalmas érzés az, amikor az embernek a lelkiismerete bántja. A 32. zsoltárban olvassuk azt: míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Aztán megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. És amikor ez megtörtént, akkor ő boldogan mondhatja azt, vagy írja is le: boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett, boldog az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. És itt jövünk vissza, hogy a filozófus, amit mondott, azt Isten nélkül nem lehet megtenni, mert a lelkiismeretünk hangjára nem mindig hallgatunk, és vétkezünk, de a lelkiismeret hangja megszólal bennünk, és ha Istenhez megyünk, akkor válik boldoggá az ember lelke. Tehát ha az Isten kihagyjuk, akkor nem fog a lelkiismeret elvezetni a boldogságra, ahhoz Istenhez kell odatérni az embernek. Tehát ezt láthatjuk, és az alaptörténetre visszatérve Dávid és Abigail között, ott ugye a lelkiismeretére hatott, és Dávid ezt mondja után, hogy áldott az Úr Izrael Isten, hogy elém küldött most téged, áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsen magamon. Mi az élő Úr, Izrael Istenre mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem siessz és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyás sem maradt volna Nábának. Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és azt mondta neki, menj haza békességgel, lásd, hallgattam a szavadra, és megbocsátottam. Tehát itt azt is látjuk, hogy az ember tud hatni a másik ember lelkiismeretére. Tehát, hogy valamikor nem elég a lelkiismeret, valamikor kell egy ember, egy külső személy, aki ráhat. Áldott vagy, ha te is tudod ráhatni valakinek a lelkiismeretére, és jól teszed ezt, és megállítod valami rosszban. És boldog lehetsz akkor, amikor hat valaki a te lelkiismeretedre, és nem vagy makacs, és önfejű, és mész a veszedelembe, hanem meg tudsz állni, és végül nem teszed meg azt a rosszat. Tehát ezt láthatjuk. De hát nem csak az ember tud ám hatni az ember lelkiismeretére, hanem tud az Isten is ráhatni. Méghozzá ő tud legjobban ráhatni. És hát most nem olvasom el, Jobb könyvében van nagyon költői módon leírva, hogy álom által is tud az Isten hatni a lelkiismeretre, és álmatlan éjszakát is tud okozni, és hogyha mégis megállítsa az embert a rosszban, hogy ne cselekedje azt a rosszat. Nagyon szépen le van ez írva. Ha valaki el akarja olvasni, Jobb 33-at vegye elő, tehát Jobb 33, 14. versétől van ez leírva Jobb könyvében. De hát van olyan is a Zsoltárok könyvében, amely segít nekünk, hogy hogyan is tudunk jól hallgatni a lelkiismeretünkre. Ha felindultok és ne vétkezzetek, gondolkozzatok el fekvő helyeteken, és csillapodjatok le. Egy kicsit hasonlót mond, mint ott Jobb könyve, mert kell csend ahhoz, hogy halljuk a lelkiismeret hangját. Meg hogy hallgassuk. De olyan szépen fejezik ki megint itt Károli, és ezért mindig jobb a Károli folytás, én azt veszem észre, sokszor, amikor előveszem, ha haragudtok is, ne vétkezzetek, beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. Milyen szép, nem? Az ember lefekszik, átgondolja a napját, elé jönnek, hogy esetleg mi az, amit nem jól tett, és elkezd beszélgetni az ember a szívével. Ugye, hogy szoktatok ti is beszélgetni? Beszélgetünk a lelkünkkel, a lelkiismeretünkkel. És hogy fölhozza a dolgokat, és elkezd az ember mélegelni. Tényleg jól tettem? Nem felindulásból? És akkor, ha okos, akkor lecsillapszik. Akkor okos és belátja, és holnap már nem úgy fogja csinálni. Vagy ha van valami, akkor még elintézés, föl kell a fekvő helyéről, hogy helyre rakja. Beszéljünk a szívünkkel, beszéljünk ilyen tekintetben a lelkiismeretünkkel. De mi még a lelkiismeret? A lelkiismeret az be van írva az ember szívében, és nem mindig ugye tesszük azt, amit ő diktál, és Pál ezt kifejez a Rómabelekhez írott levélben így, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelkén pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Érzünk ebben egy olyat, hogy a lélek, a bennünk lévő lélek jóra akar rávezetni, mi meg az ellenkezőit csináljuk. És egy belső tusakodás, harc jön létre a tettünk és a lelkiismeretünk között. Miért van ez? Hát hadd hívjam a testvéreket egészen Mózes könyvének a legelejére, ahol ezt az Isten belénk adta. Amikor vétkezett Ádám és Éva, akkor előhívja őket és a sátánt is, és ezt mondja a sátánnak. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Tudjuk, hogy Jézusról szól az, hogy majd jön, aki majd legyőzi a sátán, de az eleje az igeversnek. Sokszor nem figyeljük meg jól. Ellenségeskedés támasztok közted gonosz, és az asszony között, az ő utódjában is, és ez nem csak Jézusra vonatkozik. Vagyis érezzük azt, hogy ellenségeskedésben vagyunk a gonosszal. Minden ember. Tiltakozik a lelkünk a gonosz ellen. És ott van a kérdés, hogy mit teszel ezzel? Te is tiltakozol vele együtt? Hallgassz a szavára? Vagy elnyomjuk ezt a lelket, ezt a lelkiismeretet, és ráfordulunk a rossz irányba, és a rossz útra. De alapjában véve az Isten azt akarja, hogy ellenségeskedjél a gonosz ellen. Ezt ültette beléd. Ez van bennünk. És ezzel kell küszködnünk egész életünk folyamán, és amikor nem azt tesszük, amit a lelkiismeretünk diktál, akkor gyötrőjelzés, hogy hogy tehettem én mégis azt, hogy olyan erőtlen vagyok, hogy milyen bánkódik a jó ember, vagy idézőben jó ember, aki hallgatni akar a lelkiismeretére, az elkezd bánkódni. Aki meg nem akar, az meg ezt is el akarja nyomni, ezt a fajta bánkódást, és ezt a fajta ellenségeskedést. Az Ószövetségben, példabeszédek könyvében nagyon érdekesen van még meghatározva az embernek a lelke, és így a lelkiismerete. Az ember lelke az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét. Olyan szép, nem? Hagy olvassam el, éneket újra el kell olvasni. Az ember lelke az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét. Átvilágít bennünket. Ha engedjük, hogy működjön a lelkiismeretünk, megvilágít bennünket, a mi bensünket. Átkutatja a zeged zugos részt, és nem lehet elrejteni előle. És fölhozza, hogy ott valami nincs rendben a mi életünkben, mert a boldogság felé akar vezetni bennünket, mert Isten felé akar vezetni bennünket. A gonosz ellen van, de a jó mellett van. Hát ezt a célt szolgálja a lelkiismeretünk, hogy ezt akarja elvégezni benned is és bennem is. Hát engedjük, hogy világítsa át a mi életünket. Aztán, mivel bennünk van ez a fajta törvény, ez a fajta megvizsgálás, a proféták is sokszor olyan bűnökért is ostorozták a népet, amelyek nem voltak leírva Isten törvényébe. De a lelkiismeret törvénye alapján viszont mindenki tudta, hogy az bűn. És erre fölhívták a figyelmet. Jézus is azt mondja, de miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Hát bennetek van, meg tudnátok ítélni? Miért nem ítéltek meg magatoktól? Hát ott a lelkiismereted, képes vagy rá, hogy megítélt. És hát beszél a Róma beliekhez írott levélben Pál, vagy ír róla, hogy mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, ugye a 10 parancsolatot, Isten törvényét, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymás vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Tehát ott van az emberben egy törvény, nem kell elolvasni a 10 parancsolatot, ott van a lelkiismeretében, és ez biztatja vagy vádolja. Próbálja vezetni az embert. És ez ott van minden emberben. Ezt Isten belehelyezte az emberbe. Tehát érdemes erre hallgatni, erre ezekre a jelzésekre hallgatni, mint Tájföldön történt meg az, hogy egy mágnes vasércet csináltak, egy olyan kaput csináltak, ami mágnes vasércből volt, és hát így próbálták kiszűrni azt, hogy valaki elrejtette valamilyen kardot, vagy tört a ruhája alá, és be akarta vinni a király udvarba, és az őrök már nagyon rutinosak voltak, nézték mindenkit, és amikor valaki tényleg elrejtett valami fémeszközt, akkor a mágnes vasért meghúzta egy kicsit ott a ruhája alatt, és ugye érezte az illető, oda kapott, az őrök meg tudták, hogy na, az sántit valamiben, és kivették a tömegből, és lefegyverezték. Mert jelzett nekik. Hát a mi lelkiismeretünk is jelez. Jelez számunkra, és jó annak a hangjára figyelni. Aztán mondhatjuk azt, hogy mindenkinek van lelkiismerete? Mert én már hallottam olyat, hogy ez olyan ember, hogy ennek lelkiismerete sincs. Ugye? Hallottam már ilyet. Hogy hát ez egy pszichopata. Ez egy őrült. Ez úgy csinálja meg a bűnt, szebremben és nélkül öli meg az embereket. Hát van ennek lelkiismerete? A Szentírás alapján mindenkinek van lelkiismerete. Csak hogy milyen, az már más kérdés. Hogy hova juttatta, az már más kérdés. De gyötri őket, itt csak sokszor félváról veszik. Úgy mutatják, mintha nem lenne nekik. Mintha dicsőség lenne megölni valakit. Egy kislányt, egy kisfiút. És úgy mutatkoznak. De nem lennék azon az éjszaka ott, amikor gyötrődnek. Tehát boldog egy pszichopata? Boldog ember egy gyilkos ember? Nem boldog, mert a lelkiismeret őt is maldossa, még hogyha el is fedi. Ott van benne. És ez nem jó érzés neki. Jelez az ő számára is. Az más kérdés lehet, hogy eltompítja. A Rómabeliekhez írott levélben azt olvassuk, gyötrelem és szorongás lesz része minden ember lelkének, aki rosszat cselekszik. Zsidónak elsősorban, de görögnek is. És akkor itt a kecskeméti fordítás hagy hozzam, mert ott ezt nagyon szépen fejezte ki. Nyomorúság és szükség minden emberi lélekre, aki elköveti a rosszat, mind zsidóra először, mind helénre. Hát így van, hogy ha elkövetjük a rosszat, akkor bejelez, nyomorúság, szükség lép fel az ember szívében. És ezt érezni kell egy ilyen illetőnek is, aztán lehet, hogy tompul, lehet, hogy már nem olyan éles, de mégis jelez az ő életében. És akkor eljutottunk oda, hogy formálható-e a lelkiismeret. És miért van az, hogy az egyik embernek durvább a lelkiismerete, a másiknak meg finomabb a lelkiismerete? Miért vannak ilyen különbségek az emberek között? És hogy a lelkiismeretünk ítélhet-e olyat bűnnek, ami nem bűn? Tehát tévedhet-e a lelkiismerete az embernek? Ezek sok-sok ilyen kérdések fölvetődhetnek, és a Biblia adja meg erre a jó választ. Hát hagyj válaszoljak én is a Szentírásban, de elsőnek azért arról szólnék, hogy tényleg számít az a neveltetés is. 10, 20, 30 vagy 40, maximum 40 százalékban talán van haszna, hogy a gyermekem már megmutatkozik, hogy valaki durva lelkületű, vagy valaki éppen finomabb lelkületű. Hát én emlékszem arra, amikor a gyerekként kinevettem a sánta embert. Nevettem rajta, hogy sánta, hogy nem tud menni normálisan. És akkor a szüleim ezt nem nézték el. A szüleim ott voltak mellettem is, és oda vontak magukhoz, és elmondták azt, hogy nem szabad nevetni. Ő nem azért olyan, mert így született, nem tehet róla. Őt inkább meg kéne szánni, fiam. Nem pedig kinevetni és kigúnyolni. És mondták a szüleim, én már nem emlékszek erre, csak mondták, hogy nagyon megszomorodtam, amikor ők ráhatottak a lelkiismeretemre, és utána soha többet nem nevettem ki a fogyatékos embert, a nehézségben levő embert. Na most mi van akkor, hogyha egy szülő együtt nevet a gyerekével? Mert azért vannak ilyenek is. Vagy emlékeztetek arra a szüleim, hogy amikor letéptem a virágokat, és akkor odavittem a szüleimhez. Tehát a cserepes virágból a szobában kihúzigáltam, letéptem, és akkor vittem a szüleimnek. Hát jót akartam virágot adni. És akkor mondták, hogy az a virág élőlény. Az a virágot így most megöltem. Elpusztítom. Jó, hogy hoztad, fiam, de ezzel mit tettél? Hogy a virágot nem szabad letépni. És akkor mondták nekem, hogy amikor mentem az utcán, és láttam, hogy virág, alig tudtam kimondani még, hogy virág, de így közelítettem meg, hogy hátra tettem mind a két kezemet, pedig ezt már nem mondták, és úgy szagoltam meg, hogy virág, és akkor még mondtam is, nem szabad bármint letépni. Na tehát az ember, ahogyan éli az életét egy családban, hát kap egy neveltetést. Na most, ha az a neveltetés olyan, hogy ráhagyja a rosszat. A neveltetés olyan, hogy még a rosszra buzdít, hogy lopjál velem együtt, fiam, mert úgy élünk meg. Akkor azért sérül az ember gyermekében a lelkiismeret, És már korán elkezdi tompítani az ember, mert nem hallgat a lelkiismeret hangjára. De természetesen azért szabad akarattal lettünk megteremtve, tehát mi döntjük el, hogy részt veszünk, mi döntjük el, hogy a szülő mondott valamit, de én mégis belül érzek valamit, és ez nem jó, azt az ember dönti el. Tehát mi formáljuk a lelkiismeretünket? Mi tudjuk elrontani, és mi tudjuk finomítani is? Mert minél jobban hallgatunk a lelkiismeretünkre, annál jobban tud finomodni. És minél jobban rontunk rajta, minél jobban nem hallgatunk rá, minél jobban el akarjuk nyomni, akkor rontunk is. Az evangéliumban, ahogy említettem, nincs benne a lelkiismeret szó, de valami ez sugallja, amit Jézus fejez ki, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Vagy mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra. Hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Tehát érezzük azt, hogy nem is akar a világosságra menni. És egyre jobban nő a sötétség benne. Ő sötétíti el magát. Ő teszi tönkre magát. Mert nem hallgat a lelkiismeretére. És a benne lévő világosság sötétségé változik. És aztán természetesen a szemén is lehet látni, hogy ez egy sötét tekintetű illető. Na de hogy lett olyan? Hát nem hallgatott a lelkére. Meg nem hallgatott másra sem. És hát valakinek egészen finom lelkiismerete van, és hát hagyj beszéljek arról is, hogy a mi lelkiismeretünket mi befolyásolja, mi teszi jobbá. A példabeszédek könyvében a következő van leírva. A lélek sem jó tudomány nélkül, és aki csak lábával siet, hibázik. A lélek sem jó tudomány nélkül. Az értelem, a tudomány élesíti a lelkiismeretünket, a lelkünket. Miről is van szó? Lehet, hogy jártunk így többször az életünkben. Ha az Isten tudományát veszem magamhoz, ha az Isten értelmét kezdem kutatni, hát az nem megjobbítja a lelkemet? És a lelkiismeretemet nem érzékenyebbé kezdi tenni? Hát dehogy nem. Hát amikor jönnek az emberek és azt mondják, hogy én nem is gondoltam, hogy ez bűn. Hát mi lett a lelkiismeretével? Nem jelzett? Nem. De amikor megtudta a tudásban az Isten törvényét, amikor elvezette az Isten a felsőbbi értelemig, akkor kezdett érzékenyé lenni a lelkiismerete is. Tehát a lelkiismeretünk tud változni, rosszabbodni, és tud javulni is. Attól függ, hogy a világosság felé megyünk, az Isten felé veszük az irányt, vagy más irányba fordul az ember. És aztán hagyd mondjam azt is, hogy még a hívő és a hívő között is van különbség a lelkiismeret működésében. Például az erős hívőnek a lelkiismerete jobban működik, mint az erőtlen hívőké. Erre is hagyj hozzak fel egy bibliai példát, mert különben akkor csak itt vagdosok a levegőben. A bávány áldozati hússal kapcsolatosan merül ez föl, amikor Pál írja ezt. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Mármint az az ismeret, hogy most már megtértünk a bálvány áldozati húsnak az evéséből, és tudjuk azt, hogy bálvány istenek, azok nem istenek. Tudták az erős hívők. Tehát nyugodtan megehetjük a bálvány áldozati húst, mert az ránk nem hat. Szabad vagyok, hogy megegyem. De most az erőtlenek, akik éppen akkor tértek meg, és jöttek ki ebből a gyakorlatból, azok meg lelkiismeret problémát okozott ez nekik, és a lelkiismeretük nem engedte, hogy megegyék a bálvány áldozati húst, és erről kezdett el tanítani Pál. Tehát viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a hús még mindig bálvány áldozati húsként teszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. És aztán folytatja ezt a fajta gondolkodást a lelkiismerettel kapcsolatosan, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bávány templomban asztalnál ül, vajon nem fogja erőtlen lelkismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst? Mert ugye látja, hogy az erős keresztény megeszi ott a templomban. És is ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, aki a Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát az étel megbotránkoztatja a testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Vagyis máshogyan működött mind a kettőnek a lelkismerete. Az erős ehette volna, de ne egyétek, mondja Pál, mert amikor az erőtlen lát benneteket, ő lehet, hogy végül eszik, de lelkismeret fódalása lesz. Neked nem, mert te már az ismeretnek a birtokában vagy. Te már ebben fejlődtél, de ő még nem. Ezért a lelkiismeret törvényét felülírja a szeretet törvénye. Itt ez történik. Szabadon ehetnél, nem okozna lelkiismeret fódalást neked, de mivel ő szereted, ne botránkoztass meg. Ő neki ne okozzál lelkiismeret fódalást. Ne vedd rá arra, amire te már eljutottál. Majd eljut ő is. Csak idő kérdése. Majd eljut arra a tudásra. Majd megismer Istennek azt a értelmét, amivel majd nem lesz már lelkismert fúdalása. Tehát remélem, hogy értjük, hogy mit próbálok kifejezni, hogy mégis, látjátok, különbség van a lelkismeretek között és annak működése között. Ezt láthatjuk itt a Szentírásban is. És ezt figyelembe kell venni, hogy szeretem, ezért nem teszem. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ez fontos, hogy így tudjon működni a mi lelkismeretünk ez a szeretet törvényében. És hát ezt sokféleképpen kifejezték már máshol is, egy ázsiai közmondás így fejezi ki, vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másikba is. Hát nem fogjuk megtenni, mert tudjuk, hogy az fájni fog nekünk is. Tehát nem akarok fájdalmat okozni a másiknak, mert szeretem őt. És azt akarom, hogy én velem is úgy bánjanak, ahogyan majd esetleg én bánok a másikkal. Tehát ez egy fontos dolog. Szokratész azt mondta, inkább velem tegyenek rosszat, mint hogy én tegyek rosszat másokkal. Hát itt is a lelkiismerete működött ennek az embernek, és ezért tudta ezt kifejezni. És hát eljutunk oda, hogy mikor lehet tiszta a lelkiismeretünk, mikor lehet jó a lelkiismeret. Hát az ószövetségi áldozatok nem tudják megtisztítani. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Aztán folytatja pár verssel odébb, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel áltatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. És aztán a következő fejezetben járuljunk azért oda az igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Hát ott tisztul meg igazán. Ott vár igazán jó működő képessé. És ott tud az ember jó lelkiismerettel élni az életét, hogy Isten az, aki megtisztítja. Isten elé viszem az én lelkemet, és foglalkozok az én lelkemmel, és ő az, aki helyreállítja a tudásával, értelmével, áldozatával az én lelkemet. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, írja Pál, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Ekkor lehet tiszta mi lelkiismeretünk, hogy nem csak oda visszük az Úrhoz, hanem helyesen is akarok élni, helyesen is akarok eljárni. És hát ebben kell nekünk előre lépnünk, és törekednünk, mint ahogyan itt olvastam is, ebben az igeversben, és hát eljutottunk akkor ide, amit felolvastam, hogy ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeret mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. azért, hogy törekszek a helyesre, és azért, mert az Isten elé állok, aki helyreállít engem, aki megbocsát, aki megtisztítja az én lelkemet a Jézus Krisztus áldozata árán. Hát kívánok mindenkinek jó lelkiismeretet. Amen.